Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Énekeljük el a 398. dicséretünket végig. A 398. dicséretünk így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt. Imádkozzunk! Urunk, olyan hálásak vagyunk azért, hogy biztosítod a számunkra ezt a késő délutáni csendes órát, amikor egy napi rohanás, fáradozás, sokféle nyomorúság vagy éppen öröm mellett megállhatunk a te színed előtt, és figyelhetünk rád. És köszönjük, hogy nem csak a gyermekek hangja dicsőíthet téged, hanem az idősebbeké, sőt az egészen öregeké is. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sokszor láthattuk már a te dicsőségedet, ami nyomorult, pori és hamu életünkben. És annyiszor adtál áldást, amikor egyáltalán nem érdemeltük azt, sőt épp nem arra készültünk, hogy az áldást vegyük. És te mégis elébe mentél a dolgoknak, és adtad a te áldásodat, és áldássá lehettünk mások számára is. Köszönjük a legnagyobb ajándékot, a te szavadat, hogy még mindig nincsen vége, még mindig adsz alkalmat, amikor szólhat a te igéd, hogy hallhatják ezt országok, népek és nyelvek, és formálhatod mindnyájunk életét. Szeretnénk, Urunk, most újra királyként elismerni, sőt, egyre jobban megismerni, rád hagyatkozni egészen, a te jó, bölcs és tökéletes vezetésedre. Így áld meg, kérünk most ezt az esti órát, hogy aztán áldással lehessünk mindazáltal, amit itt kapunk mások számára. Amen. Isten igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 13. fejezetből, a 17. verstől eképpen. 2 Mózes 13, 17-től 22. Amikor elbocsájtotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten. De aztán újra vezette, a filiszteusok országa felé nem vezette, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hát, ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Hadirendben vonultak el Izrael fiai Egyiptomból. József tetemét is magával vitte Mózes, mert ünnepélyesen megeskedte ő Izrael fiait, bizonyosan gondja lesz rátok Istennek, és akkor vigyétek el innen az én tetememet is magatokkal. Aztán fölkerekedtek Szukkótból, és tábort ütöttek Erámban a puszta szélén. Az Úr pedig előttünk ment nappal felhő oszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Kedves testvérek, amikor valaki egy nép történelmét vagy történetét tanulmányozza, akkor gyakran találkozhatunk azzal a kifejezéssel, a történelmi helyzet és a szükségszerűség alakította így és így annak a népnek a sorsát. Egy nagyobb népvándorlás vagy egy migrációs menekült áradat megváltoztattatja valóban egy népnek, egy országnak a helyzetét. Ma is sokszor halljuk ezt, hogy olyan elviselhetetlen egy-egy országban az emberek sorsa, annyira nincsen jövőképük, hogy inkább azt is vállalják, hogy rozog a tutajukon, nagyobb távolságot, az életüket is kockára téve tegyenek meg, akár egy uniós ország partjai irányában. Azt valóban mindenkinek magának kell eldönteni, hogy azt hiszi, hogy a népek és a mi népünk sorsát a véletlenek meg a történelem irányítja, vagy pedig igaz, amit a Szentírás mond, hogy a népek és nemzetek sorsa csak úgy, mint a hatalmasságoké, királyoké és hatalomban lévőké Isten kezében van. Gondolkozzunk el ezen, mi az, amit hiszünk. A véletlenek, a sors, egy nemzet tehetsége vagy tehetségtelensége, az emberek tehetségtelensége irányítja, szabja meg egy nép sorsát és jövőjét, vagy pedig, Uram, tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Ezt valóban kinek-kinek el kell dönteni, hogy ebben a kérdésben mi az, amit hisz. Sokszor úgy vannak még a hívők is, a történelem folyamát nézve, azt gondolják, hogy tényleg Isten foglalkozik a kérdéssel. Belenyúl, beleszól, érdekli egyáltalán egy népnek a sorsa. A Biblia egyértelműen azt tanítja, hogy Isten nagyobb a népeknél és a nemzeteknél. Nagyobb az uralkodó házaknál és nagyobb a politikusoknál is. Kezében tartja a történelem eseményét, és nincs más hatalom az Istenen kívül, aki mindenről tud, aki bizonyos dolgokat megenged, és aki bizonyos dolgokat akar. És akaratát véghez is viszi. Maga Isten hozhat egy népet olyan helyzetbe, hogy kénytelenek az emberek új útra indulni. Pontosan ez történt itt is. Izrael népe annyira megszerette, 10 generáció alatt volt rá idejük, a rabságot, a szolga életet, hogy nem igen akartak elmenni Egyiptomból. Egyszer az út során szemrehányásként mondják Mózesnek, de mekkora uborkák voltak ott Egyiptomban. A póri hagymákról nem is beszélve, meg a fokhagymák, mert ez a leglényegesebb dolog egy nép életében. Vannak népek, ahol a sör meg a tokaszalonna határozza meg, hogy ki hogyan gondolkozik bizonyos kérdésekről. Bizony vannak ilyen elsilányult és amortizálódott gondolkodású népek. Sajnos. Egyiptomban a szolgaság és a rabság idején Izrael is ilyenné vált. A hagyma, a póri hagyma és a fokhagyma. Az, hogy rabságban éltek, hogy szorongatták őket, hogy ütötték, verték, hogy a gyerekeiket tömegesen gyilkolták meg közvetlen megszületés után, ezt ennyi idő alatt már kezdték elfelejteni. Megszokták a rabságot, és elfelejtették azt, hogy a legjobb föld is, mert Gósen földje, ahol laktak, rabságban a legjobb föld volt, a legjobb föld is bizony csak rabság, mert a szabadságot az sem válthatja meg, és az sem helyettesítheti. Kellemes és szörnyű élmények sorakoztak a gondolkodásukban. Munka, öröm, bánat, sírás és sírok. Mindez összegyűlt bennük, s talán sosem indultak volna el, ha Isten nem szól nekik. Könnyen összetéveszteti ám az ember a rabságot és a szabadságot, mert megtompulnak az érzékei. Amikor a börtönmisszióba szolgáltam időnként pár évvel ezelőtt, jártam egy olyan börtönben, egy olyan rabnál, akinek a cellája rendkívül otthonossá vált. Megszerették a börtönőrök, tévéje volt, akvárium tele halakkal, külön kis műszerész műhelye, minden megvolt, csak a szabadság hiányzott. De ő ezt már régóta nem vette észre. Azt mondta, hogy neki sokkal jobb oda benn, ott nem bántja senki, azt csinál, amit akar, igaz, ugyan nem mehet ki, meg jó pár év hátra van még, de hát úgyse szokná már meg odakin, 8 vagy 10 évre ítélték ennyi idő után. Ha valaki megszokja a rabságot, és itt most régen már nem a celláról van szó és a börtönről, akkor könnyen eljuthat ám oda, hogy nem veszi észre, hogy rab. És jobban tetszik már neki a rabság, ugyanott ütik, verik, meg a gyerekeit megölik, de annyira megszokta már Egyiptom földjét erre az időszakra Izrael népe, hogy nem akartak onnan elmenni. De azért Isten népére mégis az a jellemző, hogy felismeri az Isten akaratát, ha valóban Isten népe, megismeri azt, és ott van a szívében az az akarat, hogy cselekedni akarja azt. Ez bizony fontos kérdés, hanem a legfontosabb mindnyájunk számára, hogy mi vagyunk-e ilyen helyzetben, hogy felismerjük az Isten akaratát. Vajon ott van-e a készség a szívünkben? Ha felismerjük, azt szeretnénk megtenni. Rugalmasak vagyunk-e annyira, hogy kész a szívünk az engedelmességre? Vagy annyira megszoktunk bizonyos körülményeket, annyira megszoktunk bizonyos hiányokat, annyira megszoktuk, hogy mindig meg akarják mondani, hogy nekünk hogyan kell dönteni, és mit kell csinálni, hogy ez ellen az ember már nem is tiltakozik. Elveszítette az érzékét arra, például, hogy észrevegye azt, hogy mi a bűn, és mi az igazság. Mi a hamisság, és mi az igazság. Ki hazudik, és ki mond igazat. Hányan megtompulnak, sokszor a hívők közül is. Mint ahogy ott Egyiptomban megtompultak, és csomó mindent nem vettek már észre. Akik azonban Istenhez tartoznak, azok elő vagy utóbb mégiscsak engedelmeskednek. Egyszerűen azért, mert Isten nem hagyja őket békén. Itt is küld egy Mózest, aki felismeri Isten akaratát, akinek a szívében ott van az engedelmességre való készség, és így elindul a nép sokfajta emlékkel, fájdalommal, örömmel, bánattal, keserűséggel, de mégiscsak elindul arra az útra, amit Isten kijelölt a számukra. És tényleg így van, a testvérek, ha Isten szól, akkor menni kell. Maradhat az ember, de annak mindig tragikus következményei lesznek. Amikor az Isten mond valamit, amikor szól, amikor int, amikor megérzi az ember, meglátja, átéli és világossá válik, hogy ez most az Isten vezetése, utasítása, szava, akkor annak mindjárt kezdjünk el engedelmeskedni, hogy rosszabbul ne menjen a mi dolgunk. Szabadok vagyunk-e tehát arra, vagy megcsontosodott a mi hívő életünk is. Akár tudjuk ugyan, hogy mi az Isten akarata, de mégsem változtatunk. Mégsem merünk például a munkahelyet váltani, nem akarunk lakóhelyet váltani, lehet, hogy régóta erre int Isten, hogy induljunk el egy másik úton, és lehet, hogy ezzel együtt gyülekezetet is kell váltani. Ettől mindenki óckodik. Úgy megszokta már, olyan jó jönni, akár ide. Annyira a helyén van, olyan otthonosan érzi magát, hogy beépült. De lehet, hogy leépült. Mert annyira beépült valaki, hogy nem beszélhet már vele az Isten. Hogy leépül, mert nem tud fejlődni. Mindenfajta lelki rugalmasságát elveszítette, ha nem is 10 generáció alatt, de az alatt az idő alatt, amikor úgy, amióta úgy beépült, és lehet, hogy egy idő óta nem használható semmire sem. Istenek engedelmeskedni akaró élet, az felismeri az Isten akaratát, és azzal együtt el akar indulni. annak akar engedelmeskedni, és azzal járni. Nem mindig könnyű egy döntést meghozni, a változás senkinek sem kedves. Néha a fiatalok még jobban bírják, és ahogy idősödik az ember, úgy esik egyre nehezebb az, hogy valaki valamiben változtasson, akár Isten akarata szerint is. Izrael népe vitte magával az ezüstöt és az aranyat, amit az egyiptomioktól kaptak, és vitték egy szarkofágszerű ládában magukkal József tetemét, hiszen ezt kérte József, megeskedte az izraeléket, hogy ne hagyjátok ott a testemet, majd ha kivonulást ad Isten, ő már tudta, hogy Isten meghallgatja az imádságot. Ha Isten megadja a szabadulást, az én holttestemet vigyétek magatokkal. Isten fordulatokat készített el az ő népe számára, és ezeket végig kellett járniuk. Az egyiptomi kivonulás után pedig Egyiptom Izrael számára mindig a halálföldje volt. Soha nem lehetett arrafelé visszamenni. Egyiptom egyenlő a halállal. A rabság és a halálföldje volt. Soha nem mehettek többi oda-vissza. Volt úgy, hogy Isten például Jézus szülőit elküldi, akkor menedék volt, de a nagy többségében az igehelyeket nézzük, mindig átok, halál és pusztulás volt Izrael számára Egyiptom. Aztán az is kiderül ebből, hogy ahonnan Isten azon népét elviszi, onnan elmegy az áldás is, Isten népével. Nem volt ott az áldás. És ahol nincs ott Isten népe, vagy akár egy képviselője, és ezért nem mindegy, hogy kik vagyunk mi, és hogyan élünk és dolgozunk ott, ahol vagyunk. Mert ahonnan Isten népe elmegy, ott a halál az úr, és ott nincs, aki az életről beszéljen továbbiakban. Volt olyan munkája, a kereken megmondták egy fiatalembernek, egy hívő fiatalembernek, aki elment onnan, mióta nem vagy ott a cégnél, valahogy a tisztaság is eltávozott veled együtt. Persze ők így mondták, mert azt hitték, hogy ő hordozza a tisztaságot, de ez a fiatal fiú tudta, hogy nem ő a tisztaság, hanem a rajta keresztül volt ott Isten lelkének a légköre, a szentség és a tisztaság légköre. Míg ott volt, ez is érdekes, addig támadták a hite miatt. Sokszor viccelődtek vele, meg szórakoztak vele, meg rajta köszörülték a nyelvüket, és gúnyolták a hite miatt, és mikor eljött onnan, akkor észrevették azt, hogy mintha valami vele együtt eltávozott volna. Isten lelke elment vele együtt. És attól kezdve visszatértek a kicsinyes acsarkodások, a gyűlölködés, és így tovább. Az egyiptomiak nem szerették Izrael népét. Ütötték, vágták őket, pusztították őket. De mégis ragaszkodtak hozzájuk. Mégsem akarták elengedni. És nem csak a rabszolgamunka miatt. Mert felismerték azt, hogy Izrael népéhez kötődik Izrael Istene az ő szeretete által. Isten gyermekeivel együtt jelen van Isten ereje is. Még akkor is, ha csak rabszolgák voltak. Vagy akkor is egy irodában, egy munkahelyen. Nem is főnök az, aki keresztény. Csak beosztott. Lehet, hogy csak egy iratkézbesítő. Nincs pótolhatatlan beosztása, funkciója, szerepe, feladata. De mégis benne van Isten lelke, nagy kincs egy munkahely számára, ha ott dolgozik egy hívő ember. Vajon mi így látjuk-e azt, ezt, ha mi hívő emberek vagyunk már, hogy nagyon fontos, hogy ahogyan ott vagyunk, azon keresztül Isten adhatja az ő mennyei erőit és szent lelkét. Ott lehet az áldás, ami mással nem pótolható egyszerűen. Így vagyunk-e ott, ahol élünk és mozgunk, ahol dolgozunk és lakunk. Egyszer egy társaság képviselői kerestek meg, és azt kérték, azt mondták, először, hogy úgy tudják, hogy az illető, aki ott lakik abban a társasházban, az templomba járó ember. Azért jöttek ide, hogy talán mi az egyház, a református egyház, hiszen az illető is református, tud segíteni ezen az emberen, tudjuk befolyásolni, hogy próbálja feladni az antiszociális tevékenységét, és legalább valamilyen minimális szinten próbáljon meg normálisan együtt élni a többi lakóval. Azt gondolták, hogy az egyház tud segíteni, bizony nem mindegy, hogy milyen a kép. Egy templomba járó mit képvisel? Ezt a fajta viselkedést sugározza, és tulajdonképpen Istenre hoz szégyent, vagy pedig Isten lelkének az ereje áradhat rajta keresztül. Nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk, élünk, beszélünk és cselekszünk azok között, akik nem ismerik az Istent. A második, ami kiderül ebből a részből, hogy Isten kerülő úton viszi ki az ő népét abból a szorongató helyzetből, ami a kivonuláskor előállt. Így olvassuk, hogy nem vezette őket a filiszteusok földje felé, hanem kerülő úton vitte őket, mert tartott attól Isten, hogy megijednek a filiszteusoktól, és a végén még visszafutnak a rabságba, Egyiptomba. Testvérek, Isten, ami Istenünk, nem csak a történelem ura, hanem a mi útjaink ura is, vagy útjaink ura akar lenni. A gyerekeink útja is előtte van. A férjünk útja, a feleségünk útja. Isten látja. Azzal azt mondja az ige, egy hívő ember már van a családban, akkor azt mondja, hogy megszenteltetik mindaz, aki még nem hívő abban a családban. Elsősorban a házastárs. Lehet, hogy van, aki most kapaszkodik, és azt mondja, hogy hát én nem tudom, hogy van ez, de hogy nálunk ez nem látszik, az biztos. És mégis igaz. Mert az Isten mondja, hogy a hívő által mennyei erők áradnak. Akkor is, ha nem látszik abból semmi, akkor is, hogyha nem úgy tűnik, mintha Isten szervezné és irányítaná az életútjainkat. Valaki az Amazonason hajózott, tudjuk, az egy olyan széles folyó, mint egy tenger, sokszor egyik part nem látszik, míg a másik közelében van valaki, és nem értette, hogy a kormányos miért rángatja a kormányt egyszer jobbra, egyszer balra, és ilyen szlalomozva haladt a hajó, és megkérdezte a kapitányt, hogy miért csinálja ez az ember ezt. És a kapitány azt válaszolta, hogy tudja, egyedül ő ismeri, hogy hol van a szikla, meg a homokpad, zátony a folyó, sima víztükre alatt. Kerülget. Látszólag hosszabb út. Ha nem így ment volna, nem így vitte volna a hajót, rövidesen zátonyra futottak volna. Mi gyakran elmondjuk Istennek a kérdéseinket, és elévisszük a nehéz helyzeteinket és embereinket, és Isten úgy tűnik, hogy nem válaszol, és nem cselekszik. Nem történik látszólag semmi sem. Kicsit olyan ez, mint a bibliai Lázár története, aki egyre betegebb lett, szóltak, küldtek Jézushoz, szóltak neki, Uram, akit szeretsz, beteg, és azt olvassuk, hogy Jézus ott maradt két napon keresztül, pedig már megkapta az üzenetet. Uram, akit szeretsz, beteg. Hát erre csak siet Jézus, de nem így történt. Lázár egyre betegebb lett, a nővére kifutnak megnézni, hogy jön-e már, nem jön, a betegség elhatalmasodott, a végén meghalt, negyed napja a sírban van, és akkor jön Jézus. Meg is mondják neki, most már minek? Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérünk. Most jössz Jézus? Hát most már eltemettük. Már negyed napja a sírban van. Oszlásnak indult a holttest. Most jössz Jézus? Minek? És Jézus nem szól semmit. Azt mondja, hogy menjünk ki a sírhoz. Együtt sír velük. Egyszerűen azért vitte őket, a nővéreket kerülő úton, megtette volna, hogy megy, amikor Lázár egyre betegebb, és meggyógyítja, mert valami nagyobbat, valami jobbat szeretett volna megmutatni. Az Isten dicsőségét, a Jézus Úr a halálon is, nem csak a betegségen. Ezért várt. Ők azt hitték, hogy elkésik, Jézus meg sose késik el. Akkor sem, ha látszólag minden meghalt. Amikor kimondja azt sokszor egy hívő ember is, hogy itt már az Isten sem segíthet. Nem igaz. Sosem késik el Jézus. Nincs olyan, hogy elkésik. Csak nem úgy jár az ő órája, meg az Atya ideje, ahogy azt mi gondoljuk, vagy elképzeljük. Isten szeretné megértetni velünk, hogy ő sosem késik el. Semmikor, semmilyen kérdéssel kapcsolatban. Ha mi valamit egyszer elmondtunk neki, ha elévittük, nyugodtan bízzuk rá a megoldást. Lehet, hogy elvisz a végsőkig. Meghal a mi Lázárunk. És azt mondjuk, hogy itt már az Isten sem segít. Most jössz, Uram. Most adod ezt a bátorító igét. Hát már vége. És akkor egyszerűen átnyúl a dolgok fölött, mert ő megteheti, és meglátták az Isten dicsőségét, beszól a sírba Jézus, kijön Lázár, és amit a szeretet rátett kötelékeket becsomagolták, beburkolták finom kelmékbe, azt mondja Jézus, hogy amit rátettetek, vegyétek le róla. Az ember mindent megtesz, Jézus meg azt mondja, ez csak akadály. Nem gondoltatok rá, hogy föltámad? Persze, hogy nem. Nem is gondolhattatok. Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Nála ez tényleg ilyen egyszerű, mi bonyolítjuk a dolgokat. Isten a kerülőút áldásait akarta megmutatni Mártának és Máriának. Legtöbben olyanok akarunk lenni, mint az autóvezetők többsége. 130-150-nel suhanni az autópályán, tilosjelzés, akadály, sorompó, felül- és aluljáró és megállás nélkül, még tankolni sem kell, csak menjünk, nyomjuk a gázt, és minél előbb odaérni, veszélyekkel se törődve, de azért a mennyben nem négysávos autópálya vezet. Időnként hegyeket kell megkerülni, hegyeket kell elhordani, időnként egyszerűen nekünk kell megtenni valamit ahhoz, hogy előbbre tudjunk jutni. Magunk akarata a 130-as tempó, semmi kitérő, kerülőút várakozás, Isten pedig az ő áldása miatt sokszor kerülőutakat iktat be, szerpentin. De fölérünk a hegyre, onnan csodálatos a kilátás, és átjutunk a hegyen, és a völgyön is átmegyünk, mert az Isten átsegít a kerülőút áldásaival, kerülőút áldásai segítségével. Talán mi elképzeltük már, hogy hogyan kellene a gyerekeinknek, a férjünknek, meg a feleségünknek megtérnie. Hogy kellett volna már megtérni, mióta mi hívők vagyunk. Isten meg pontosan tudja, mert ő az igazi szakértő ebben a kérdésben, hogy még mi mindent kell elvégezni ahhoz bennünk és benne és bennük, hogy valóban eljuthasson oda az a másik, hogy most már kinyissa a szívét Jézus előtt, és valóban befogadja őt. A legbölcsebb ember is elszámíthatja magát, és a jó érzékkel bíró is elvétheti az utat. Testvérek, Isten soha nem engedi meg az ön népének, hogy saját akarata és indulata szerint éljen. Az mindig katasztrofális következményekkel járt Izrael életében is, amikor a saját akaratuk és indulatuk alapján indultak el. Még akkor is így van ez, hogy Isten tudja az utat, ha látszólag minden távolabb visz a céltól. Azt olvassuk, hogy jó nagyot kellett kerülniük. Meg kellett kerülni az egyenes út helyett, ami oda vezetett volna az ígéret földjére, a filiszteus földön át, meg kellett kerülniük egy hatalmas kerülőt tenni, és tudjuk, hogy mennyire vándoroltak a pusztában, de megsanyargatta és megpróbálta őket, hogy lássa Isten meg ők is, hogy mi van a szívükben. Megvolt a célja és az értelme mindannak, ami velük történt. Akkor is a cél felé visz, ha látszólag távolodunk attól. Dolgozik az Isten. Pont azt mutatja ez a legtöbbször, akkor valakire elkezdünk imádkozni, gyakran tapasztalom ezt, az illető egyre mélyebbre süllyed. A bűnbe, a nyomorúságba, az istentelenségbe, a káromkodásba, a paráznaságba, az italozásba, a lopásba, hazugságba, és lehetne sorolni vég nélkül. Gyűlöletködésbe is tovább. De elkezdte Isten a munkát. Lehet, hogy azt kell, nem tudjuk. Nem mindenki, én nem úgy tértem meg, hogy nagy nyomorúságba jutottam, meg megbetegedtem, meg elzüllöttem, stb. Nem. Nálam nem így munkálkodott az Isten. Másoknál meg úgy munkálkodik. Nem mindenkit kell egészen a mélyre vinni, hogy onnan ki tudja aztán szabadítani, hogy kiáltson az Istenhez. Van, akit jó körülmények között szólít meg, és onnan hív el Isten. De olyan sokszor meghal a remény a mi szívünkben, és nem értjük, hogy minek ez a somó kerülőút, miért nem lenne jó egyenesen menni. Ha most megtérne, milyen jó lenne, már együtt örülhetnénk. Ilyen szent célt is kitűzünk, hogy együtt dicséthetnénk az Istent. Miért nem engedi az Isten? Miért nem akarja? Miért nem történik meg? Azért, mert valami hátra van még, amit az Isten el akar végezni. Végül is, hogy célba érjen a hívő ember, arra is Isten egyedül a garancia. Nincs más. Mi nem vagyunk azok, ha már keresztények vagyunk, akkor sem. Mi nem tudunk belépni az Isten országába. Csak az Isten tud bevinni. A házasságkötések alkalmával olyan világosan látható a különbség és az igazság kérdése. Vannak párok, akik nagy szerelemmel, nagy akarattal, nagy erővel mindent ismerve, tudva, vágnak bele a házasságba, 130-as tempó, pörkölnek, ahogy nem régen mondta valaki. Előre nincs semmi akadálya, van is, átlépik, benyomják a földbe, átgázolnak, és egyszer csak összetörik a házasságuk, sokszor menthetetlenül. És vannak hívő fiatalok, akik kicsit kételkedve, talán kicsit bizonytalanul, talán látva, hogy milyen kicsinyek, mennyire nem értenek a házassághoz, hiszen sose éltek még abban, nem próbálták, még ha próbálta is valaki. Minél több próbálkozása van valakinek, annál inkább bizonyítja, hogy nem ért hozzá. Minél több a válás egy ember életében, annál keményebben bizonyítja, hogy egyes, nem ért hozzá, nem értünk hozzá. De ha valaki behívja Jézust, bevonja, ha valaki átadja a házassága vezetését Jézusnak, az átéli ezt a csodát, hogy nem csak a lelkész vezet innen ki a kapuig, hanem attól kezdve, meg előtte is már jó esetben vezeti őket külön-külön, aztán együtt is a mindenható Isten és Jézus Krisztus, aki meghalt értünk. És föltámadott, ma is él és vezeti az ő népét. Nem csak a házasságban, egyéb kérdésben is. De aki Jézussal jár, az soha nem marad magára. Az átéli, még hogyha bűnökbe is esik, meg a bűnbánatból is él, Jézus Krisztus csodálatos szabadítását. Így olvastuk, hogy nem vitte Isten őket a filiszteusok földje felé, noha az volt a rövidebb út, ne talán más gondol a nép, a harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Milyen előrelátó az Isten. Ezért visz kerülő úton, mert ő azt is tudja, hogy holnap után mire fogunk gondolni, és hogyan fogunk dönteni. Ezért szeretne ma segíteni rajtunk, hogy holnap, meg holnap után jó döntéseket tudjunk hozni. És a harmadik Isten maga vezette az ő népét, nem hagyta őket magukra. A vándorló Izrael maga nem talált volna rá sosem az útra a pusztában. Nincsen út. Ők törtek utat maguknak. Ők mentek át úgy a pusztán, hogy nem tudták, merre kell menni. De azt olvassuk, hogy Isten éjjel tűzoszlopban vezette őket, nappal meg felhő oszlopban vitte őket. Vagyis, és nagyon fontos dolog jön, mindenki, aki akarta, láthatta Isten vezetését. Mindenki, aki akarta, láthatta Isten vezetését. Ilyen tűzoszlop, ezt nem volt nehéz látni. Nappal kicsit nehezebb volt, világosban meg felhő oszlop vitte őket, vezette őket. De aki csak akart, tudott engedelmeskedni. Pontosan úgy, mint a lészkígyónál, mikor megmarta Izrael fiait csomó mérges kígyó, aki fölemelte arra a lészkígyóra a tekintetét, amelyet elkészítettek, az bocsánatot kapott, és az megmaradt. Így azt mondja a Biblia, aki csak akart, megmenekült. Van akkor az emberi akaratnak is szerepe? Valami kicsink is szerepe nyilván van. Mint ahogy Jézus nem kelt föl helyettünk ma reggel. Hogy nem fog felkészülni a vizsgára helyettünk. Hogy nem tanulja meg az angol, vagy német, vagy görög szavakat helyettünk. Hogy nem öltözik föl helyettünk. Vannak dolgok, amit meg kell tennünk. Természetesen Isten segít. Fölkészülök a vizsgára, kérem Istent, hogy segítsen, és nagyon sokszor átéltem magam is a teológián, hogy én mindent megtanultam, amit lehetett. Mégis olyat húztam, amit nem tudtam. És akkor Isten megkönnyülült rajta, és átvitt azon a nehéz ponton, és hány más ennél sokkal nehezebb és súlyosabb kérdésben is. Még abban is segít, hogy felébredjek, de vannak dolgok, amelyeket nekünk kell megtenni. Isten gyermeke a jóban, mondhatom így a nappali felhőoszlop, meg az éjszakai sötétségben, amikor minden besötétedik, amikor nem látjuk azt sem, hogy a következő lépés merre visz, de mégiscsak vezeti az övéit a mindenható Isten. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak akkor imádkozzunk, amikor nagy a sötétség, amikor egyiptomi sötétség van, amikor nem látunk semmit, hanem már akkor törekedjünk az Istennel való jó közösségre, amikor éppen nincsen baj. Amikor megy a szekér, amikor sikerülnek a dolgok, amikor egészségesek vagyunk, és amikor nincs semmi olyan, ami fenyegeti a mi létezésünket és békességünket. Ha akkor fogjuk Jézus kezét, és foghatja ő a miénket, akkor, amikor nagyon nagy a félelem, a sötétség és a baj, amikor puszta előttünk minden, mint az izraeliták előtt, akkor is átélhetjük az ő szabadítását. Sivárság, lelkileg lepusztult, lelkek tönkrement emberek, megüresedett emberi kapcsolatok, félelem, ha fogja, mert foghatja Jézus az ő átszögezett kezével a kezünket, ha tarthatja a lelkünket, akkor lesz tartásunk, akkor kitartunk és kibírjuk, és túléljük, és vele a kőfaron is átugrunk, és vele és érte, az ő szereteténél fogva, még olyat is megteszünk valakinek, amit egyébként soha nem tudnánk megtenni. Mert az Isten szeretete a hívők szívébe kitöltetett. És ez a szeretet képes legyőzni minden akadályt. Nehémiás 4:10-ben azt mondták, a fogságból hazatértek, másik fogság volt, a rom pedig sok, mi képtelenek vagyunk megépíteni a kőfalat. Egy adott helyzet volt, lerombolták a templomot és a várost, hazatérnek az első csoportok, a rom pedig sok, mi pedig képtelenek vagyunk megépíteni a kőfalat. Mit mond először nekik Isten? Takarítsátok el a romokat. Neki kellett állni dolgozni. Ellapátolják a törmeléket, letisztítják a falmaradványokat, és a következő, és építeni kezdték a falat. Ez is kerülő út volt. Hazamennek a fogságból, azt hitték, hogy mindjárt nekiállhatnak az építkezésnek. Nem. Először el kellett takarítani a romokat, letisztítani a felületet, volt, amit vissza kellett bontani az alapja alá, tehát teljesen lebontani, mert nem lehetett folytatni onnan. Kerülő út, de miután megtették, amit az Isten mondott, elkezdték építeni a falakat, és hihetetlen rövid idő alatt felépült a kőfal. Először a rom eltakarítás, aztán az építkezés. Kerülő út, annak minden áldásával, és aztán megérkezés a célba, amit Isten kijelölt a számunkra. Soha ne vessük meg Isten kerülő útjait. Imádkozzunk. Urunk, megvalljuk neked őszintén, mi sokszor kétségbe esünk, amikor látjuk, hogy azonnal nem érkezünk célhoz. Amikor látjuk, mennyire hatástalannak tűnik mindaz, amit rólad mondtunk, amit érted tettünk, ahogyan próbálunk neked veled élni, sokszor csak legyintenek, nevetnek, gúnyolnak, vagy egyszerűen észre sem veszik. Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek, hogy ne a saját teljesítményünkre, szolgálatunkra nézzünk, hanem rád. A dicsőséges, föltámadott Úrra, aki most is szüntelenül közben jársz, könyörögsz értünk, köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem hagysz el minket. Valóban velünk vagy a világ végezetéig minden napon, még azon az úton is, ami most kerülő útnak tűnik a számunkra. Köszönjük, hogy ahogy vezetted Izrael népét, úgy vezetsz minket is. Most is, meg adsz majd vasárnap is bölcsességet. Így kérünk, Urunk, arra is, hogy te adjál nekünk világosságot minden olyan kérdésben, amiben nehéz a számunkra a döntés. Hagy tudjunk mi a jó és a rossz, az igaz és a hamis között világosan, egyértelműen különbséget tenni. És köszönjük azt is, hogy te nagyon szereted a mi népünket, velünk együtt. Így kérünk, Úrunk, arra, hogy ha már hívők vagyunk, hagy tudjuk egyre inkább a te áldásodat közvetíteni ennek az istentelen, tőled elfordult nemzetségnek. Használj minket a te célod érdekében, belátásod szerint. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezéssel az áldás előtt, A 467. dicséretünket énekeljük el. A 467. dicséretünk így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, ha valaki engem követ, nem járhat a sötétségben, mert övé lesz az életnek világossága. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.